Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza, ezzel Debrecentől Látóképig kétszer két sávon közlekedhetnek a járművek, hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb, több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren kétszer két sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZJA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát. Az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánlóíveken ajánlhatnak. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóívet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölőszervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat 3 helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Whenever skies look gray to me and troubles begin to brew, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the blues become my only song, I concentrate on you. On your smile so sweet, so tender, when at first your kiss I decline, on the light in your eyes when I surrender, and once again our arms intertwine. Comes true to prove that even wise men can be wrong. I concentrate on you. Can be wrong. I concentrate. straight on you. On you.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A húsvétot követő vasárnapokon egyre inkább a bérmálások kerülnek előtérbe a kispapok életében. Alapvetően Pünkös környékén van a legtöbb helyen, de mivel mindenhova nem mehet akkor a főpásztor vagy egy megbízott kanonokja, már most el kellett kezdeni a beavató szentség kiszolgáltatását. Húsvét harmadik vasárnapján a másodéves Zubkó Bence, az érseki papnevelő intézet kispapja kísérte érsek urat két helyre is bérmálni. Erről a két bérmálásról, idén az első bérmálásokról, illetve alapvetően a bérmálás szentségéről beszélgetünk mai adásunkban Bencével. Isten hozott.
Én sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Hol voltál bérmáláson, illetve mennyi bérmálkozó volt, hogyha esetleg tudod, vagy nagyjából emlékezel?
Az érsek atyával két helyen voltunk bérmálni. Az első állomás az Emőd volt, ahol nagyon sokan voltak, és hát volt idő, mire mindenki megkapta ezt a szentséget. A második állomásunk pedig Abaúj Szántó volt, ott azért kicsivel kevesebbek voltak, de nagyon családias volt az az ünneplés. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindig nagyon jó élmény az, hogyha elmehetek bérmálni, vagy az érsek atyával, vagy az egyik kanonokkal, mivel hogy tényleg papként is fontos ezeket megtapasztalni, hogy ha esetleg a mi plébániánkra hívunk egy kanonokot, vagy akár magát az érsekatyát, hogy szolgáltassa ki a fiataljainknak ezt a szentséget, akkor hogyan tudjuk ezeket megszervezni, akár az asszisztenciát, akár minden egyéb fontos dolgot, és tényleg nagyon jó az is, hogy közben megismerek több hívőt, és akár fiatalokat is.
Régi hagyomány volt a szemináriumban, hogy általában már csak azok mehettek bérmálni az érsekatyával vagy egy helynökkel, akik már be voltak öltözve. Ez a te esetedben tavaly már nem érvényesült, ugye te még tavaly ilyenkor nem voltál beöltözve, de már akkor is ugye részt vettél egy vagy két bérmáláson, talán kettő is volt. Ahhoz képest mi volt most különbség, vagy volt-e?
Valójában az volt a különbség, hogy most nem kanonokkal mentem, hanem az érsekatyával, és volt lehetőségünk odafele úton és hazafele is egy kicsit beszélgetni, jobban megismerni egymást, és valójában sok különbséget én nem tapasztaltam. Igazából ugyanúgy megvolt az a szép hangulata, és az is tetszett, hogy tényleg az érsekatya is örömmel szolgáltatta ki ezt a szentséget, és ő is örül annak, hogy kicsit ki tud mozdulni, úgymond, a plébániákat meglátogatja közben, az atyákat, a plébános atyákat, és tényleg tartja így is velük a kapcsolatot.
Ugye említetted a tavalyi év kapcsán, hogy útközben beszélgettetek a kanonok atyával. Ez gondolom így volt most érsekatya esetében is.
Igen, így volt.
Ha visszaemlékezel a saját bérmálásodra, mit gondolsz? Megfelelő időben bérmálkoztál a mostani fiatalokat látva?
Ugye szokás az, hogy 7. vagy 8. évfolyamban kapjuk meg ezt a szentséget. Ezzel én is így voltam, emlékszem nagyon jól, hogy az otthoni templomban, Szentendrében 7. koromban részesültem ebbe a szentségben. Meg kell, hogy mondjam, akkor még úgy nagyon nem tudtam annyira ennek a komolyságát, ennek a mélységét. Az az igazság, hogy az idők múltával, ahogy egy gimnáziumba kerültem, és megismertem jobban a katolikus vallást, az egyházat, úgy annál jobban sikerült elgondolni, annál jobban sikerült belegondolni abba, hogy ennek a szentségnek milyen jelentősége van, és milyen szépsége, úgymond.
Ja, általánosságban mondhatjuk, hogy kitolódott annyira a felnőtté válás, hogy sokan túl fiatalon, ugye mai világot tapasztalva tényleg mondhatjuk ezt, komoly meggyőződés nélkül bérmálkoznak talán. Persze később bármikor lehet bérmálkozni, de mégis, hogyha lehetne, akár a Győri Egyházmegye példájára változtatni, ugye néhány éve volt ez hír, hogy ott 9. évfolyamra áttették ezt. Ha volna lehetőséged neked változtatni, milyen évfolyamra módosítanád a bérmálkozást, vagy jó így, ahogy most van, vagy annyira szerteágazó is különbözik az emberenként, hogy alapvetően tényleg jó helyen van most így, ahogy most van?
Erről az a véleményem, hogy teljesen jó az, ahogy most van, hogy 7. vagy 8. részesülnek ebbe a szentségben, de nyilván az is nagyban befolyásolja ezt, hogy lelkileg mennyire van felkészülve, hogy mennyire ismeri a hitét, mennyire ismeri az egyházat, mert hogyha csak úgy, hogy mondja, megszokásból részesül ebbe a szentségben, csak azért, mert a szülei erre bíztatják, csak hogy ne lógjon ki a sorból, akkor nem sok gyümölcse lesz ennek. De hogyha tényleg gondoskodunk arról, hogy a plébánián egy kicsit jobban megismertessük velük a hitet, a szentségeket, és buzdítsuk őket valóban arra, hogy látogassák a szentmiséket, hogy vasárnaponként tényleg járjanak a templomba, mert sajnos hallottam olyanról is, hogy csak úgy betévedt, és akkor lelkileg nagyon nem készült fel, és akkor úgy kapta meg ezt a szentséget. De az Úristen, ő nem azért adja ezeket a szentségeket, mert ezzel úgy biztosítva van az üdvösségünk, úgymond, hanem azért, hogy valóban egyre jobban megtapasztaljuk azt a szeretetet, amit ő ad nekünk, és valóban ezt tovább is tudjuk adni.
Ugye abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy vallásgyakorló családba születtél, ebből kifolyólag a rendszeres szentségi élet, áldozás az már ugye neked a bérmálkozás előtt is megvolt, de nagyobb számban vannak jelen azok mégis a bérmálkozás tekintetében is, akiknek első áldozás után megint volt egy nagy szünet, egy nagy space, és akkor utána, mivel hogy ez a szokás, 7.-8. menni kell, akkor mennek, de azon túl ugye említetted is, hogy ráébreszteni őket a szentségek vételének fontosságára. Szerinted, bár még nem tanultál pasztorálist, az majd még a következő évfolyamokban jön, szerinted miket lehetne egy mai 13-14-15 éves fiatalnak adni, olyan élményt, olyan vágyat, ami meg is tartja abban a közegben, ahol ugye ezt a felkészítést, a bérmálásra való felkészítést kapja, a felkészítésre örömmel jár, illetve utána is azt mondja, hogy ennek van értelme, és jobban meg akarom ismerni a hitemet. Mik azok a lépések, ami alapján valahogy meg tudjuk őket ragadni?
Hát elsősorban az, hogy ne maradjunk a templom falain belül, hanem valóban lépjünk ki a templomból, és próbáljuk megkeresni őket akár az iskolában, akár azzal, hogy vállalunk itt tanórákat, de ahogy az egyik atya is mondta nekünk, tanácsolta, hogy nagyon érdemes plébániai hittant is szervezni, hogy ott a plébánián egy kicsit jobb hangulatban, meg tényleg azok, akiket úgy érdekel ez az egész, hogy ott elmesélni nekük, hogy milyen fontosak a szentségek, hogy milyen nagy örömmel jár az, hogyha valóban Krisztushoz tartozunk, és nyilván nem arról van szó, hogy most száraz tananyagot adunk le nekik, hanem valóban próbáljuk egy kicsit közelebb vinni hozzájuk, és ezt játékos formában is meg lehet oldani. De nem csak a plébániai hittant érdemes végezni, hanem például túrákat szervezni, vagy elvinni őket mondjuk boardingozni, egy kicsit ilyen csapatépítő jellegű programokat szervezni, mert ezeket is nagyon szeretik a fiatalok.
Hasonlóan gondolom én is, hiszen kell a fiatalságnak, abból kifolyólag, hogy már nem a népegyházban nőttek fel, ahol egyértelmű volt és nem nagyon volt választás, menni kellett templomba is kész, akkor a szabadságuk van most, hogy esetleg a szülő, nagyszülő valamilyen csábító, de mégis talán egyszerűbb motivációval próbálkozik, hogy akkor kisfiam, kislányom, akkor lesz aranylánc, meg megkapod a különböző méretű, vastagságú borítékot, majd a bérmálkozás után, hogyha szépen végig zongorázod, ennél mindenképpen csak ugyan több kell, és hát hogyha végignézünk ugye azokon a számokon, mondtad is, hogy Emődnél említetted, hogy az is szép számmal voltak ott. Mégis, hogyha ezek a nagy számok megmaradnának, vagy nem is mindenki, mert ez talán nem mondom, hogy túlzás, miért kellene azt mondanom, meg dolgozik bennük a kegyelem, de csak ugyan kellenek ezek a hitébresztő, motiváló programok, közösségi alkalmak, és itt a lelkipásztori leleményességen nyilván nagyon sok múlik, illetve a szülők is, illetve akik templomba járnak, adhatnak tanácsot a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, katekétáknak, hogy melyek azok a dolgok, amiket meg lehetne próbálni, mik azok a dolgok, amik a fiatalokat most motiválják és érdeklik, mik azok a trendek, szokások, amik bevonhatók egészséges mértékben a pasztorációba, azért, hogy egy jó értelemben elcsaljuk őket magunkhoz, és így ébresszük őket arra, hogy jó itt lenni, jó az egyház közösségében lenni. Az én esetemben is leginkább ez történt. Ha én visszagondolok a saját bérmálkozásomra, én is azt mondhatom el, hogy kerek 14 éves voltam, amikor ezt a szentséget megkaptam, de számomra is rengeteget adott, hogy volt egy nagyon jó ifi tanos közösség, ahova utána tudtam csatlakozni és állandóan ott lenni. Úgyhogy ez tényleg szükséges is. Hát ha nem ifi hittan, akkor más hasonló közösség, cserkészet, minisztráns közösség, éppen ami az adott helyi szokásoknak vagy adottságoknak megfeleltethető, de valamire szükség van, valahogy tartozni kell az egyházhoz. Nyilván van, ahol működik úgy a plébánia önmagában, hogy az egy nagy közösség és ez egy nagy élő közösség, de realitások talán inkább azt mutatják, hogy kisebb közösségek ugye alkotják a plébániát, mint közösségek közösségét, és ehhez tartozva érezhetjük igazán csak egyháztagságunkat. Ugye említettem itt ugye különböző hatásokat, ugye a bérmálás kapcsán dogmatikából tanultuk, hogy melyek a bérmálás üdvösségi hatásai. Ezt fel is sorolnám, talán nem árt, hogyha egy kicsit átismételjük a katekizmust. Ugye azt mondja, hogy a szertartásból világos, hogy a bérmálás szentségének hatása a Szentlélek teljes kiáradása, amint egykor pünkös napján az apostolokra, ebből kifolyólag a bérmálás a keresztségi kegyelem növekedését és elmúlését hozza, mi ebben meggyökeresztett bennünket az Isten fiúságban, amely azt mondatja velünk, Abba Atya, a római levél alapján, erősebben egyesít bennünket Krisztussal, növeli bennünk a Szentlélek ajándékait, kapcsolatunkat az egyházzal tökéletesebbé teszi, megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét, és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt. Hosszú a felsorolás. Mit gondolsz, Bence, mi szükséges ahhoz, hogy ezeket a bérmálásban kapott üdvösségi hatásokat jobban magukévá tegyék a fiatal bérmálkozók, hogy ezek jobban megmutatkozzanak az ő hétköznapi kamasz életükben?
Amit kiemelnék talán az hogy barátságukat kötni, mert én azt gondolom, hogy sokszor az a probléma, hogy néhány pap azért hajlamos arra, hogy távolságot tartson az ifjú között, valamint a többi hívő között is. De én tényleg azon a véleményen vagyok, hogy úgy kell viselkednünk a többiek között, mint egy megbízható barátnak, akihez bármikor, bármilyen problémával lehet fordulni, és akire mindig lehet számítani, aki mindig tud tanácsokat adni, akivel meg lehet osztani a mindennapjainkat, a problémáinkat, valamint az örömeinket is, és az sem árt, hogyha követjük valóban a trendeket, a mai slágereket például, vagy hogy mik azok a tevékenységek, sport, vagy bármi egyéb, ami úgy érdekli a fiatalokat, és ezzel is tényleg meg lehet őket érinteni. És ami még szerintem beválna, az, hogy örömmel hirdessük ezt, ne ilyen túl komolyan, túl szárazon, hanem próbáljuk meg az ő nyelvükön továbbadni ezt a hitet.
Te hogyan látod, hogy állnak a fiatalok a bérmáláshoz? Akarnak-e tudatos felnőtt keresztények lenni? Van-e vágy bennük erre?
Az biztos, hogy minden fiatal keresi az életének az értelmét, keresi a hivatását. Már csak az a kérdés, hogy ezt hogyan, hogy milyen módon keresik. Mert nagyon sokan sajnos a boldogságot itt a földön keresik, a földi életben, akár legyen szó a pénzről, az elismerésről, a hírnévről, és sajnos egyre kevesebben vannak azok, akiket úgy nyitottá tesz a Krisztusban való hit. És tényleg tapasztaljuk azt, hogy például amikor elmentünk erre a roadshow-ra, amikor a kispapok elmentek különböző iskolákba, hogy sajnos sokan vannak, akiktől egy kicsit távol áll a vallás. És nagyon fontos, hogy ezen munkálkodjunk, hogy valóban tényleg elhitessük velük, hogy tényleg már tudjuk venni őket arra, hogy nem a föld életben van az igazi boldogság, nem abban, hogy egyre többen ismerjenek, egyre többen kedveljenek, vagy hogy egyre több vagyonom legyen, drága márkás cuccaim, vagy drága autóim, házaim, hanem Krisztusban, az ő szeretetében tudjuk megtalálni ezt az örömöt, hogy tényleg másokat szeretetben tudjunk szolgálni, és szeretettel tudjunk közeledni egymáshoz.
Mindezek a dolgok fontosak lehetnek, akár az ismertség, akár a gazdagság, ameddig fel lehet használni ezt, most a mi számunkra gondolom, ezeket a pasztorációban valahogy tényleg meg kell nyerni ezeket a fiatalokat, különösen azokat, akik elég nagy számban jelen vannak a katolikus intézményekben, katolikus iskolákban. Kérjük Jóistennek hathatós segítségét, szűzanyának a közbenjárását, mindig imádkozzunk azért, hogy ez az oktatásügy, illetve a szentségeknek a megfelelő vétele jól működjön, és Istennek tetsző módon működjön. Köszönöm, Bence, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdéseimre. Fogsz még menni a következő hetekben bérmálásra?
Jelenleg csak erre az egyre voltam beosztva, de bármikor történhet bármi, mert tavaly is volt példa arra, hogy emléletileg kettő helyre kellett mennem, de közben terveztek egy harmadikat is.
Három lett belőle, illetve a bazilikai bérmálásnak az asszisztenciája még be sincs osztó, úgyhogy az talán borítékolható, hogy majd ott majd még számítanak majd rád. De akkor oda sok kegyelmet és olyan megjelenést, olyan mondjam azt kisugárzást, ami bátorságot ad a bérmálkozók számára, illetve akár családtagjék számára is, hogy ez a szentség nem akármi. Ez egy nagyon fontos lépés az életükben, keresztény felnőttségükhöz. Kívánom, hogy továbbiakban majd úgy tudj munkálkodni a lelkipásztorkodásban, még kispapként, majd később papként is, hogy ez gyümölcsöző legyen mindenki számára. Megköszönöm műsorunk végén hallgatóinknak a figyelmét is, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik gaudete.eghf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal az Érseki Papnevelő Intézet másodéves növendéke, Szubkó Bence volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. Szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Rádiónk rendszeres hallgatói megszokhatták azt, hogy két hetente ebben az időpontban megpróbálunk az Egri Főegyházmegye területén működő karitás csoportok életébe egy picit betekinteni, és hát természetesen műsorunk állandó vendége Árvai Ferenc atya, aki a Főegyházmegye karitás igazgatója, ő is mindig beszámol arról, hogy milyen aktualitások vannak itt az egyházmegyében. Hát ez alkalommal Bán Horvátiban beszélgetek műsorunk vendégével, Hornyák Imrénét köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonján, a Bán Horváti plébániai karitás csoport vezetőjét. Mielőtt a karitás csoport mindennapjaiba betekintünk, egy picit mutassuk már be ezt a települést. Bán Horváti Kazincbarcikától egy 12-15 kilométerre.
Hozzájuk is tartozunk, mint filia, és onnét járnak ide papok is, úgyhogy nekünk kimondottan papunk nincsen, hanem onnan jönnek, ezek a szaléziekhez tartozunk már mi most, és akkor mi velük vagyunk.
Na, de nézzük Bán Horváti település. Nagyjából egy hány fős településről van szó?
800-an voltunk, hát már most 1500-an körülbelül.
Gyönyörű, szép település, van egy nevezetességük is, egy kis kastély.
Kastély, igen. Pláti kastély. Az már magán tulajdonban van, de nagyon szépen rendbe tartják, vannak ott programok is, Sziszi királynőnek a ruháiból kiállítások, úgyhogy zajlik itt azért az élet.
Zajlik az élet, nyilván az idegenforgalom szempontjából jó, hogyha van egy ilyen nevezetessége a településnek.
Azt szeretném mondani, hogy a Lángos Fesztiválunk, ami nagyon híres, a Bán Horváti Lángos Fesztivál. 9., 10., vagy lehet, hogy már több is, de már ez nagyon híres, ez már országosan híres. Részt szokott venni a karitás csoport is a munkába, egész nap vagyunk. Sütjük a lángosokat, meg herőce, meg többféle ilyen helyi ételeket, és akkor jönnek mindenfelőről, vendégül látjuk őket, lehet vásárolni. Nagyon nagy a érdeklődés itt mindenfelőről, úgyhogy nagyon jók szoktak lenni a műsorok, rengetegen szoktunk lenni, és azért mondom, már ez országos hírű. Mindig novemberben van, és kicsivel kezdték, a kultúrba kezdték, de most már a nagy sportcsarnokban van.
Na, de térjünk vissza ide a település lakosságára, hogy mi az, ami így a lakókról elmondható. Akár szokták azt mondani, hogy egy településnek akkor van jövője, hogyha a helyben meg tud minél több embert, főleg a fiatalokat tartani, akár iskola szempontjából.
Hát itt nagyon jó az iskola, az óvoda, van már bölcsöde, van gyerekjátszóház, úgyhogy itt nagyon fejlődik a falu. És sok minden, és összetartanak az emberek, mert ha vannak ilyen megmozdulások, azért összetartanak, mint például ez a Krumplis Lángos Fesztivál is olyan, hogy itt az asszonyok összefognak, és rengetegen vagyunk, és ez csak így tud működni. Úgyhogy azt mondom, hogy ez központ itt a környéken, mert ide járnak az iskolába is több faluból, ez az iskola, ez nagyon szép, a miénk, fel van újítva, már most a kultúrt is újítják, gyönyörű parkosítás lesz, szép a falunk, és egyre szebb lesz. Jó itt élni. Én itt születtem, remélem itt is fogok meghalni. Én nagyon szeretek itt lakni. Én szeretem az embereket.
Mi az, ami megtartotta önt itt a faluban?
Hát minden, az emberek szeretete, meg eleve az, hogy én szép környék. Ha kinéz itt, hogy én mit látok itt minden reggel, ez egy csoda. Fejlett a falu, minden lehetőség adott. Rengeteg fiatal költözik most már ki, ahonnan kihalnak, és eladóházak. A környékről, Barcikáról, mindenfelőről rengeteg fiatal költözik ki. Ez mind annak köszönhető, hogy fejlődik a falunk.
Mi az, ami életre hívta 1997-ben itt a településen a karitás csoportot?
Akkor még nem én voltam a vezetője, hanem Kati néni. Úgy indult ez az egész, hogy Barcikán megalakult a karitás csoport, és akkor szólt az akkori plébános, hogy indítsák el Bán Horváton is. És akkor így indult el, és mi nagyon sokáig közös programokkal, mindennel voltunk Barcikával. Nagyon szerettünk együtt lenni, és nagyon is sokat voltunk együtt. Egy év különbség van a kettő között. Ők egy évvel hamarabb kezdték, mint Bán Horvát.
Akkor ne is a kezdetekről beszéljünk, hanem az elmúlt közel 10 esztendőről, amióta ön a Karitás csoportnak a...
Még 10 éve nincs.
Még 10 éve nincs, igen, de nagyjából, igen, nagyjából 10 éve ön a Karitás csoport vezetője, de gondolom már jóval korábban is bekapcsolódott.
Persze, hát én egy évvel később kapcsolódtam be, még abban az évben nem, de a következő évben kapcsolódtam be, úgyhogy 98-tól...
Milyen segélyakciókba kapcsolódnak be? Hogyan tudnak a település lakóinak segíteni?
8-9 fővel, ha indult annak idején ez az egész. Akkoriban még gyerekcipőbe járt ez az egész, úgyhogy még barcikát ott tanultunk. Mentünk utánuk, amit ők csináltak, azt csináltuk. Akkor elkezdtünk bálokat csinálni, ami ma hagyomány, 25 bálunk volt már, most az idén volt a 25. igen.
Ez kifejezetten akkor Karitász.
Karitász jótékonysági bál. Igen, ez minden január, második, harmadik hetén szokott lenni, mikor, hogy, és akkor van itt Bánhorváton egy szivárvány zenekar, ami nekünk csak ingyen, bérmentve, szeretettel zenélnek nekünk, ami nem kis dolog, és az, hogy szeretik az emberek, szeretnek jönni az emberek, mert ilyen családi ez az egész, olyan családias. Januárt ezzel kezdjük, utána jön a húsvét, akkor van gyűjtés a templomba, nagybőti csomag, igen, és akkor azokat összegyűjtjük, kipótoljuk, ha kell, hogy minél több ember tudjon kapni. Olyan 20-30 ember fogyatékkal ülők is rászorulók szoktak kapni csomagot. Most is 30-an kaptak csomagot.
És összejön ennyi csomag, vagy a központ is segít?
Nem, ebbe, amikor húsvétkor pótolni kell, és akkor azt központtól szoktunk kapni csomagokat, az más. És akkor utána meg szoktuk tartani az anyák napját, a templomba gyerekek verset mondanak, virágot, meg egy kis ajándékot kapnak, mikor mit van, amikor csokit kaptak, van, amikor csak egy kis lapot kapnak, amin egy gyönyörű vers van.
Itt megállnék egy pillanatra, mert ez már május első vasárnapja, anyák napja, viszont ahogy itt vagyunk tavasszal, hát bánhorváti településen is, ha kinézek az ablakon, mondjuk itt pont nem, mert hogy szántóföld van mellettünk, de hogy alapvetően kertes házakról beszélünk, és tudjuk azt, hogy a Karitás van a zöldelő kertek nevet viselő programja. Ebbe a programba önök bekapcsolódnak?
Nem veszünk benne részt, mert nincs igény rá. Aki olyan, az műveli a kertjét, de erre nem volt igény. Ebben nem veszünk részt, ezt nem szoktuk igénybe venni, mert erre nincs igény itten. Itt még azért sokan foglalkoznak vele. Beiskolázáskor, beiskolázási segélyt szoktunk adni a rászorulóknak, és akkor szoktak még közben lenni, hogyha valaki megkeres bennünket, hogy vagy gyógyszertámogatás, vagy volna valamire szükség, hogy a gyereknek cipő kellene, vagy valami megkeresnek, hogy segítsünk valamibe, akkor ez még szokott lenni évközben ilyen dolgok, ami nem tudom pontosan úgy mondani, hogy melyik nap hogy, vagy melyik holnap, mert ez változó. És akkor utána van az idősek napja. Régebben a plébánián főztünk, a Karitás csoport főzött, és akkor vendégül láttuk az időseinket, misével kezdtük, és akkor úgy kísértük át őket, és akkor még felszolgáltunk neki. Nagyon jó volt, nagyon szerettük, de mivel a plébániánk most nem használható, kívülről nagyon szép, de belülről nem használható, mert nincs belülről felújítva, csak kívülről van. És ez nekünk fájdalom is, mert mi ezt szerettük volna továbbvinni, de ez nem lehet. Így meleg ételt szoktunk rendelni, és azt szoktuk, aki eljön a misére, akkor azt odaadjuk, aki pedig nem, azt kihordjuk, kivisszük házhoz az időseinknek. Szoktak a gyerekek fellépni, nem sok, eleinte több, most már minél rövidebbre vesszük, hogy ne unják meg az időseink, mert hát ahogy öregszenek, úgy egyre, hát azért van a mise, utána hosszú ez az idő, és akkor még tényleg annyira hangulatos volt a plébánián, hogy még ott maradtak beszélgetni is, mert sütöttünk minden, és akkor nagyon jó volt, eljöttek a papjaink, mert akkor nem egy pap jött, hanem jött több, és akkor foglalkoztak velük. Elfelejtettem megemlíteni, hogy mindezt az egész Karitász Medvegy atya indította el, Medvegy János, Barcikán is, ő révén lett ez, meg ez jó is, hogy van ez a településünkön.
Igen, ez egy óriási ajándék is az itt élőknek is, meg hát nyilván az egyháznak a feladata az, hogy gyakorlatban is megmutassa Krisztus szeretetét. Beszéltünk az idősek napjáról, de hát még nem ér véget az év, hogyha már itt az év eseményeit vesszük sorra.
Igen, még a Szent Erzsébet kenyérosztásunk is szokott lenni. Eddig itt rendeltem helybe a kenyeret, de most már a barcikaiakkal együtt ők besegítenek, és ott ilyen kis cipót azt rendelünk, és akkor onnan elhozza az atya, mikor ő jön ki ide misét tartani, akkor ő besegít nekem avval, hogy ő elhozza ide, és akkor aki részt vesz a misén, az ott kapja meg, aki pedig nem, azt kivisszük. Az idős betegeinknek akkor is szoktunk kivinni kenyeret is. És örülnek, és szeretik, és várják.
És akkor eljutunk a decemberhez, igen, ahol viszont van. Nagyon sok programja van a Karitásznak.
Hát nálunk kimondottan annyira sok decemberben nincsen. Veszünk élelmiszert, és kiosszuk azt megint a rászorulóknak, a nagycsaládosoknak, meg a fogyatékkal élőknek. Nem szoktunk gyűjteni a templomba, olyankor nem is szokott nekünk, csak inkább húsvétkor szokott lenni gyűjtés. A boltba se, mert nem tudom mi, itt olyanok az emberek, hogy nem adnak. Na, hiába csinálnánk, ilyen nincsen. Még egy darabig volt az 1 millió csillag a szegényekért, az is volt. Azért évekig volt, hogy gyertyát azt kitettük, és akkor...
Adományért cserébe vihettek gyertyát.
Igen, az volt. Hát meglátogatjuk persze az idősek, akiket gondolunk, hogy már rég volt templomba, megnézzük azért.
Végig tekintettük azt, hogy januártól decemberig milyen segélyprogramjai vannak a Karitásznak, és hát ezen belül itt Bán Horvátiban mibe tudnak bekapcsolódni. Azért néhány dologra visszatérnék. Említette azt, hogy 1997-ben, amikor elindult itt a Karitás csoport, akkor 8-9 fővel indultak, most, ha jól tudom, akkor 14 fős a Karitás csoport. Igen. Ez azért mégis egy icipicit szemben áll azzal, amit mondott, hogy hát azért nem lehet a templomi gyűjtés karácsonykor, vagy a boltban sem szoktak gyűjteni, mert hogy nem annyira adakozók az emberek. Lehet, hogy így van, ugyanakkor a Karitás önkéntes tevékenységben meg bekapcsolódtak. Igen. Akkor a jó szívűség, meg a tenni akarás azért ott van az emberek.
Hát akik tagok, azokban igen. Mert ezt csak úgy lehet csinálni. Ők szeretettel csinálják, a többiek is, mert ezt csak úgy lehet csinálni. Összefogunk, mikor bármi van. Gondolom, hogy ez mindenki nevében mondhatom, hogy ők is szeretik ezt csinálni. És még vannak fiataljaink amúgy, akik szoktak segíteni önkéntesen, mikor szólunk nekik. Például templomnál voltunk kerítést festeni, és ott is jöttek a fiatalok, és csinálták. Meg amikor kapjuk központilag a csomagokat, akkor ők jöttek nekem segíteni, pakolni. Mikor volt a pandémia, ők sokat segítettek, ők is nekem. Köztük az én két unokám is, meg még van egy karitásztag, annak is a két gyereke, sőt, van, amikor a három is volt, ő is nagyon sokszor jött, úgyhogy szívesen eljönnek. Nehéz már most a fiatalokat ezekben a dolgokban belefogni, meg a templomba se járnak, úgyhogy nem tudom, mi lesz a jövő. Próbálkozunk. Ezért volna jó, ha jó volna plébániánk. Mert hiába kívülről szép ez nekünk, mert tényleg nagyon szép, de nem tudjuk használni. És ott is már annyi mindent lehetne még a gyerekekkel, mert nem kimondottan az, hogy a templomba járjanak. Elsősorban, hogy no, menjünk a templomba, imádkozunk, így nem lehet a gyerekeket fogni, hanem azzal, hogy ott szervezni dolgokat, és akkor oda elvinni őket először, és akkor utána kéne őket be. Pedig már van csocsóasztalunk, már van pingpongasztalunk, ott van, de semmit nem tudunk használni.
Sok-sok mindenről beszélgettünk. Ugye 97-98 óta gyakorlatilag tagja a Karitás csoportnak, az elmúlt közel 10 évben vezetője. A rászorulók segítése, az idős gondozás, az nem áll öntől távol. Nem. Most is ezen a területen dolgozik.
Igen, idős gondozó vagyok, igen. Igen, de az mellett segítjük, akik rászorulnak, idősek, akik nem tudnak elmenni a boltba, vagy csekket feladni, vagy gyógyszert íratni, és akkor azokat megkeressük, és elmegyünk nekik, és megcsináljuk. Úgyhogy amiben tudunk, segítünk, a Karitás is. Én is. De a Karitás tagok is így vannak vele, hogy segítünk. Mert nagyon sok olyan van, aki már a házból nem is tud kimenni. És ez azért jó itt a faluban, hogy ez működik, hogy idős gondozáson, mert ez nem minden faluban van, és ezért nem kell semmit fizetni, ez térintésmentes, ezért nem fizetnek az idősek. És akkor megyünk hozzájuk minden nap, megkérdezzük, hogy mibe tudunk segíteni, ők elmondják, mire van szükség, hogy boltba menjünk, vagy postára menjünk, vagy gyógyszert íratni menjünk, vagy segítsünk felsepregetni, vagy feltörölni, vagy bármi, és akkor ezeket csináljuk mi, így, mint gondozónők, és ha megkérnek, akkor mások nekünk, mert sok ilyen van, aki magát nem tudja úgy ellátni, ahogy kellene, családtagja nincsen itt a helyben, és akkor kell őket segíteni.
Hogy lehet szétválasztani, és szét kell egyáltalán választani az idős gondozást, mint hogy ez a feladata a karitatív tevékenységtől? Hát szét kell választani?
Ezt nem kell szétválasztani, mert ezt csak úgy lehet csinálni, mint a karitász munkát, hogy szeretettel, türelemmel, mert az kell, a türelem, meg a szeretet, meg hogy szeresse csinálni. Meg ha bármire megkérik, nem azért mondom, hogy magamat én most dicsérjem, de én, nekem az az egy bajom, nem tudom azt mondani, hogy nem. Én ezt nem ismerem, és voltam már olyan, nagyon kihasználták ezt, hogy nem tudom, elmondom ezért, hogy nem leszek már olyan hülye, hogy már tényleg, mert volt már olyan hely, ahol sírva jöttem ki, mert annyira kikészítem, mert vannak ilyen idősek. És akkor mondom, mert vagyok én ilyen, hogy nem tudom azt mondani, hogy nem. Ha ötször megkérnek, én akkor ötször megcsinálom. És gondolom a többi karitászos is így van, mert azok is csak azért csinálják, mert szeretik ezt csinálni. Szívvel, lélekkel csinálják, mert ez csak úgy lehet. Én nagyon szeretem csinálni, azért, mert szeretem az embereket, szeretek jót tenni, szeretek segíteni, akin csak lehet.
Ez mennyire egy családi örökség? Mennyire látta ezt szüleitől, nagyszülőktől?
Hát anyukámtól inkább, de érdekes, négyen vagyunk testvérek, négy lány, de senki nem, csak én. És se nem olyan templomba járok, nem ilyen beállítottságúak, csak én vagyok ilyen. De én már kicsi korom óta, én már csimpeszkodtam a templomon, a harangon, én mentem harangozni, én mindig szerettem a templomba járni, és meg szerettem tenni, én gyereknek is, és szerintem ez nekem a véremben van, mert azért mondom, hogy nem tudok más lenni, mint amilyen vagyok.
Na jó Isten áldja meg a munkáját, meg az életét. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Hornyák Imrénével, a Bánhorváti Plébánia Karitás csoportjának vezetőjével, Papi Edikó beszélgetett.